Továbbra is Szentdőfi Balázs ül itt velem, halkutató, természetfilmes, a Megsebzett táj című film rendezője, ami egyébként február 17-én lesz a Természetfotófesztiválon. Itt van egy ilyen érdekesség ezzel kapcsolatban, a narrátorral. Igen. Meséltél nekem valamit, azt szerintem hozd meg a hallgatókkal is.
Jó, a helyzet az, hogy egyébként azt hozzátenném az előbbi felkonfhoz, hogy én csak az egyik rendezője vagyok a Megsebzett tájnak, a másik az dr. Kliska György, az MTA doktora, az ELTE habilitált docense, aki rovarász, tehát neki az ő specialitása, szakterülete azok a gerinctelenek, és ezekkel van tele ez a film, ami nagyon érdekes, mert én például soha nagyon korlátozottan tudtam csak róluk forgatni bármikor, mert inkább halakról forgattam, ha már víz alatt. Ebben meg a víziskorpiótól kezdve a búvárpokon keresztül a szúnyoglárvákig minden van, ami a vízben éri a apró gerinctelen, és ami egyébként a táplálékláncnak az abszolút alapját képezi. Tehát ha ezek nem lennének, akkor nem lenne élet gyakorlatilag. Visszatérve, az első filmem az viszont ugye halas film volt, a Budapest halai címmel, és az 9 éve 2015-ben jött ki, tehát pont 10 éve kezdtem forgatni, ez adja a jubileumot, és ennek a filmnek a narrátor a Papp János színművész volt, akit nagyon szeretek, és akivel még szeretnék is majd együtt dolgozni a közeljövőben, viszont mikor a Megsebzett tájhoz kerestünk narrátort, akkor én nekem rögtön eszembe jutott, hogy van a Papp Jánosnak egy fia, aki szintén színművész, Papp Dániel, és ismert szinkronhang egyébként mindkettő, és őt kerestem meg, hogy mondja fel ezt a filmet, és nagyon profi, nagyon szépen elsőre fölmondta, és nekem egy nagyon nosztalgikus, élvezetes munka volt vágni az ő hangját, mintha csak az első filmemet vágnám, mert ugyanolyanok voltak a levegővételei, a hangképzése, az orgánuma, mint az apukájáé. Egy pár nagyságrendel, ugye magasabban még, meg gyorsabban, ahogy ez lenni szokott a fiataloknál, de nagyon erősen tetten érhető, hogy Papp Dánielnek Papp Jánosos hangja van.
A Budapest alajra egy nagyon picit térjünk már ki, mert szerintem nagyon sokan megszoktuk, hogy itt van a Duna, ilyen alapvetés. Átmegyünk rajta akár naponta többször is valamelyik hídon, átmegyünk a Duna felett, és nem foglalkozunk azzal, hogy egyébként milyen élő világ van a lábunk alatt, amikor elmegyünk, vagy éppen fölöttünk, hogyha a metróval elmegyünk alatta. Szóval, hogy miért volt fontos az, hogy pont Budapest alajról csinálj filmet akkor?
Erre jó ráéreztem, ez pont elhangzik a filmben, és mutatom is, csináltam egy timelapse felvételt.
Bár elmutatnám, hogy láttam.
Akkor még nem, vagy így jobb, hogy nem láttad, és mégis erre asszociálsz. A timelapse felvételt csináltam a négyes, az akkor még új négyes metróban, hogy végigmegy, és gyorsan nyílnak az ajtók, meg érkezik a megállókhoz, és az alatt hangzik el a szöveg, hogy miközben elsuhanunk a Duna alatt, télen, karácsonykor, aközben megkezdi ívását egy éjszaka, és télen ívó halfaj a Dunában, a mennyhal, és akkor így vezetődik fel az a sztori. Igen, a Duna élővilága a rendszerváltás, és különösen az Európai Uniós csatlakozás óta rengeteget javult, mert a víz tisztult, tehát megépítették a szennyvíztisztítókat, nincs már számottevő lokális vegyi szennyezés, amit most legalábbis papíron, de mondjuk például a gázgyárnál most a Greenpeace járogatott, és mért egy-két dologból ilyen 600-szoros meg 1000-szeres egészségügyi értéket, ilyen rákeltő dolgokból, meg nem tudom, de hát ez még a régi rendszerből egy maradvány, amit el kéne takarítani, a jogutód az nem hajlandó eltakarítani, pedig már bíróság is kötelezte rá, meg nem tudom. A jogutód az egy nagyon ismert, és nem mondom ki a nevét, cég, akik megörökölték ezt az óbudai gázgyárat, és azóta is ugye ez folyamatosan mérgezi a Dunát, de ezek hosszú távon ható szerek, tehát nem halunk bele azonnal, viszont nagyon rontja az életközösség minőségét, a miénket is, meg a Dunaiét is, ennek ellenére.
Azt elárulod, hogy ez pontosan hogyan érint bennünket? Szóval, hogy az ivóvízbe hogyan kerül be akár az a mérgező anyag, vagy tudom?
Mindenhová bekerülhet, elsősorban a vízbe és a talajvízbe kerül, tehát a kutakba mondjuk, illetve az ivóvízbe, már csak azért nem, mert egy picit följebbről nyerjük az ivóvízünket. Tehát az óbudai gázgyár területe az ott a római környékén van, és az ivóvízbázisaink pedig a Szentendre sziget déli csücskénél a Megyeri híd alatt. Tehát nincs
érőközésben
kettő, de egyébként tényleg nincs messze tőle. Tehát nem isszuk meg azt a vizet, viszont a horgászok mondjuk rendszeresen esznek halat a Dunából, és ezért mondjuk meg lehetne fontolni, de ez nem csak a Dunára, hanem mondjuk Tiszai dolgokra is igaz, más okokból kifolyólag, erre is kitérhetünk, mert vannak vizsgálatok ez ügyben is. A lényeg az, hogy viszont a Duna élővilága, köszöni szépen, él és virül és gyarapszik, mármint a hal fauna például, a természetes hal fauna. Most a telepítések az egy más kérdés, mert azok azért eléggé bezavarnak sokszor a természetes vizek halfaunájába, de mióta ugye tisztult a víz, és nincs itt annyira bolygatva például a meder a hordalék kúpok, illetve a zátonyok, mondjuk Északi-Duna szakaszon, ha vesszük, akkor az egész Európában az egyetlen olyan szakasz, ami Északi-Duna szakaszunk, ahol még megvannak ezek a sekély részek és ezek a vándorló zátonyok. Úgyhogy ha átmegyünk a Duna fölött, akkor gondoljunk arra, hogy olyan halfajok, több is, magyar bucó, német bucó, leánykoncér, ilyenek úszkálnak alattunk, amelyek egyik része fokozottan védett, és benszülött halfajok, tehát csak a Duna vizében és a mellékfolyókban élnek, sehol máshol a világon. Úgyhogy ezek olyan értékek, amiket nem kéne hagyni, veszni, és egyébként szerepel is az egyik mostani friss filmben az augusztus 20-i tűzijáték, amit ugye a Duna közepéről lövöldöznek föl, és azok az anyagok azért elég csúnyán bele is kerülnek a Dunába, amik mindegyik szépen színre el lehet mondani, hogy a zöld szint, meg a piros szint, meg ezeket milyen olyan rákeltő vegyi anyagok alkotják, amik aztán ugye kikerülnek a környezetbe.
Elképesztő, nem, hogy egyébként hogy ragaszkodnak ez a tűzijátékhoz, hogy mai napig nem értek, mi iszonyatosan költséges, meg ezek szerint egészségkáros is.
Igen, ez kimutatta. Hát a levegőbe kerülő dolgoktól ránk nézve elsősorban amiatt káros az egészségre, de ezek ugye nyilván bekerülnek a vízbe is, meg ebből szilárd törmelék is lesz, és ez egy évben kétszer megvívják ezt a háborút, és általában a kutyások és a tűzijáték hívők szokták megvívni szilveszter előtt, meg augusztus 20-a előtt. Mindig azt mondják, hogy évben egyszer ki lehet bírni, de rögtön úgy van, hogy akkor kétszer, illetve nem kéne ezt leszűkíteni csak kutyás és vonrogtató konfliktusra, mert a fő baj vele az leginkább a környezetkárosítás. Aztán persze speciálisan nyilván a zajártalom, és nem feltétlenül a házi állatokra, hanem amit a vadállatokra kifejtett, mondjuk ilyenkor megszámláltatlan mennyiségű madár repül üvegnek, fának, mindennek a pánikszerű menekülés közben. Tatán elérték egy pozitív példa, hogy Tata önkormányzata betiltotta a szilveszteri tűzijátékot, tehát ez nincs, és idén nem is volt. Idén már ugye őröket is alkalmaztak, ilyen önkénteseket, akik járkáltak körbe, hogy ne tűzijátékozon senki Tata területén. Tavaly csinálták azt, hogy betiltották, de nem ellenőrizték kellőképpen, és volt egy jó pár durrangatás, és a tatai öreg tavon pihenő vadludak nagy része el is pártolt új év napjára, elmenekült onnan, tehát nem maradt meg csak a, mit tudom én, a 20%-uk, vagy nem tudom most pontos számot, de a lényeg, hogy idén erre jobban odafigyeltek, és közmegelégedésre, tehát ott ez nagyon fontos, hogy a többség azt akarta, hogy ne legyen tűzijáték. És egyébként szerintem alapvetően az országban is, hogyha most erről hirtelen indítanának egy népszavazást, és ez lebonyolódna tisztán, akkor el tudom képzelni, hogy a többség azt szavazná meg, hogy ne legyen. Mondjuk egy nem túlnyomó többség, de egy 65%, hogy ne legyen tűzijáték.
Az ember alkotta paradicsomra még csak egy pillanatra visszatérek. Ugye van egy előadásod, az a cím, hogy ember alkotta para. Ugye ezt kicsit átvarjáltad, ezt a címet, és ez ugye duzzasztógátak folyógyilkos hatásai, ez a címe még ennek az előadásnak, és közben az jut eszembe, hogy ezeknek a duzzasztógátaknak mi a szerepe. Tehát a hétköznapi gondolkodásunkban nincs benne az, hogy egy duzzasztógát mire való.
Hát, hogy mire való? Az arra való, hogy azt a vizet, amit elvezettünk innen Széchenyi óta, azt abból valamennyit visszatartsunk. Tehát a saját beavatkozásunknak az enyhítésére van kitalálva egy újabb beavatkozás, ami újabb problémákat szül. De egyébként ezt szokták is mondani, hogy minden helyreállító beavatkozást azért kell csinálni, mert korábban volt valami más jó szándékú beavatkozásunk. Nem kellett volna elkezdeni ezeket a nagy léptékű beavatkozásokat, és akkor nem lenne ez a probléma. A körösökön például a duzzasztók, de a Tiszán is azért létesültek, mert ugye a folyókat kiegyenesítették, a kanyarokat levágták, gátakat húztak, nincsenek áradások, eltűnt a vizes élőhelyek több mint 90%-a az elmúlt 150-200 évben, és nem maradt elég víz. Sivatagosodunk, nem tudnak a gazdák honnan öntözni, amúgy az annak idején nem is kellett öntözni, mert a kiöntések biztosították a talajnak a nedvességét, a talajvíz megfelelő szintjét. Most ez nincs, Magyarországon süllyed a talajvíz, évente sok-sok centit, és sivatagosodunk, száradunk ki. Ezt egy olyan helyen sikerült elintézni, ahová 4 vagy 5 irányból folyamatosan folynak be folyók, tehát ez nem volt egy kis teljesítmény. És azért csinálták a duzzasztókat, például a körösökre, mert voltak olyan évszakok, amikor úgymond alig volt bennük víz. Az élővilág ezt bírta, tehát tud alkalmazkodni az ingadozó vízű folyókhoz, teljesen nem száradt ki, de mondjuk a szélén csordogált valamennyi. Az emberek ez nem tetszett, nem lehetett öntözni, nem lehetett... Hát akkor még nem volt annyira fontos, hogy lehessen horgászni, most már az is nagyon fontos, iszonyatosan, az egyik legfontosabb, és ezért vannak a duzzasztók, hogy tulajdonképpen állandó vízszintet biztosítsanak. A körösöknek a teljes magyarországi szakasza állóvíz. A folyó medret használják víztározónak gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát, hogy van egy keresztbe épített nagy gát a folyón, és az magasabbra emeli több méterrel a folyónak a vízszintjét, ezáltal a folyó nem folyik, hanem megáll, mert ugye fentről nem jön annyi víz, ha nem lenne a duzzasztó, akkor kevesebb lenne sokkal. Nyári időszakra jellemző ez leginkább meg, amikor nincsen áradás, mert akkor nyilván elkezd újra láthatóan folyni, de alapvetően beáll a folyó, megáll, és ilyen tószerű valamivé alakul. És ez az áramlás kedvelő halaknak, a tiszavirágoknak, ilyeneknek ez halálos, tehát ezek kipusztulnak. A körösökről most a napjainkban, éveinkben pusztulnak ki a tiszavirágok, pedig állítólag ott komolyabb tiszavirágrajzások voltak, mint a Tiszán. Történeti feljegyzésekből kiindulva a Berettyón voltak a legnagyobb tiszavirágzások. 1800-as évekbeli leírások alapján ott már nincs, ott már kipusztult, és a körösökön is csak ilyen pár tucatos rajokat lehet látni. És az előadás erről szól, hogy a mondjuk 1973-ban épült meg a kiskörei duzzasztó, ami a Tiszatavat is ugye lehetővé tette, hogy létrehozzák, de mondjuk 5 évig csak ez is folyómederi duzzasztóként funkcionált, tehát nem, 73 és 78 között nem volt Tiszató, hanem csak felduzzasztották a Tiszát. Na most a körösi duzzasztóknak 31 év előnyük van, azok korábban épültek, 31 évvel legalábbis a Békés-Szentandrási duzzasztó, ami miatt a mostanára jutott el a tiszavirágállomány, hogy kipusztuljon a körösök részéről. Tehát azt mondanám, hogy ha ezt tartjuk, hogy a Tiszán is ez lesz, akkor valószínűleg 30 éven belül onnan is, legalábbis a Tiszató feletti 100 kilométerre szakaszról, ami egyébként turisztikai szempontból elég frekventált, ki fog pusztulni a tiszavirág.
A beszélgetésünk végéhez közelítünk, és még keveset beszéltünk a megsebzett tájról, aminek majd most lesz a bemutatója. Ez egy eléggé explicit cím.
Igen, ez nagyjából ugyanarról szól, amikről eddig beszélgettünk, csak lokalizálva Észak-Pestre. Észak-Pestnek 3 tulajdonképpeni kerülete, illetve az egyik kilométert papíron nem Budapest, az Dunakeszi, de Újpest, Káposztásmegyer és Dunakeszi régiójának a megmaradt természeti értékeiről és a veszteségeiről szól. Nyilván a veszteségei több, és a megmaradt élőhelyek a kevesebb.
Ez a várossiasodásnak az egyik velejárója? Természetes velejárója?
Igen, de lehetne másképp is csinálni. Tehát alapvetően, ami engem megdöbbentett, ebben a filmben, erre a filmre Kriska György kért fel engem, akit már az imént említettem, akivel közösen csináltuk, aki rovarász elsősorban. Viszont ez az ő területe, úgymond ő újpesti lakos, és nagyon sok próbálkozása volt kisebb-nagyobb sikerrel, hogy megvédjen ilyen maradvány élőhelyeket. Például a Dunakeszi lápnak a klasszikus történet, ahova az Ossan, ha kimondhatom, egy hipermarket parkolót akart építeni a helyére, de ez nem sikerült, mert elég nagy média visszhangot kapott akkoriban, még a Fábri Show-ba is bekerült a téma, és ott elmondták, meg ráfordultak a kétfarkú kutyák, akik akkor még nem voltak párt, hanem egy mozgalom, és csináltak vicces táblákat, hogy kiárusítás, ez a hipermarket kiárusítja a lápnak az élőlényeit, vízisikló, gilland, mocsári teknős, leves, mit tudom én, akciósan, és emiatt nem sikerült ezt megcsinálni. Viszont egy csomó minden mást igen, és ami engem megdöbbentett, amit a Gyuri fölvett, a Kriska Gyuri már 1998-ban, amikor én pont 20 éves voltam egyébként, hogy hogyan építették meg akkoriban az M0-ásnak az ottani szakaszát, és hogy mennyi élőhelyet tönkretettek ott. Tehát, hogy gyakorlatilag lenullázták az összes láprétet, lecsapolták az összes ligeterdőt, kivágták, és beszántották azóta, ezek szántóföldek lettek, teljesen lenullázolt az ottani egyébként nagyon gazdag élővilág, mert a gödöllői dombság felől érkező vizek miatt az a rész, az elég magas talajvízzel rendelkezik, és sok a vizes élőhely, sok a láp. És ebből megmaradt három darab, egy újpesti láp, egy rákospalotai láp, illetve egy szilastó, ami a Bulls Center mögött van, de az majd a filmnek a második részében fog szerepelni. És ezeknek az élőhelyeknek a megmaradt élővilágáról szól, illetve a Farkaserdőről, ami egy újpesti erdő, és a Csömöri patakról, amit lebetonoztak teljesen, és egy szakaszon be is vezettek a föld alá, és ezeket a helyeket fedezi fel, úgymond a film, és tárja a néző szem elé.
Még egyet árulj el, hogy egy ilyen természetfilmnek a elkészítése, az milyen kihívásokkal jár, hogyha a szórakoztatást nézzük. Szóval, hogy ma már le kell kötni nyilván a nézőt, és egy dokumentumfilm is használ játékfilmes elemeket. Ez a természetfilmekre is igaz? Kell, hogy legyen?
Igaz, de nem kell, hogy igaz legyen. Én ezekkel nem szoktam direkt operálni, tehát az én természetfilmjeim általában riportok, riport jellegűek. Nem érkezett még egyikről sem olyan visszajelzés, hogy ne kötné le az embereket, pedig amúgy alapvetően elég hosszú filmeket csinálok mostanában már. Tehát a legújabb filmem volt egyszer egy vadvízország, az majdnem másfél órás. Ez a film, ez tartalmaz, eleve egy városi film azért hálásabb, mert az meglepi a közönséget abban, hogy itt, én persze ezt ismerem, meg itt szoktam ezen a hídon átmenni, és itt ilyen lények élnek. Mindig azt kérdezik, hogy a Rákospatakban van hal, és akkor mondom, hogy igen, a 40. fajnál tartok kimutatva, ami az országos halfaunának több, mint az 50%-a. Tehát elég durva, hogy egy betonozott patakban ennyi halfaj megjelenik.
Ja.
És ezt egyébként be kéne vinni a köztudatba, nagyon jó lenne, mert akkor másképp kezelnék a patakot, és nem egy vízelvezető csatornának, zárójel bezárva. Szóval kell néha, hogyha adja magát, viszont nem szeretem azokat a filmeket, amikben ez átmegy az öncélúság, vagy ahol olyan a koncepció eleve, hogy ilyen nagyon pörgős, meg nagyon fiataloknak próbáló, és egyébként ezt a fiatalok is leveszik általában, és nem tetszik nekik, erőltetetnek érzik. Mert ha ilyet akarnak, akkor valami influencert néznek, vagy valami olyan műfajú, mert Marvel filmet, vagy akármit, amiben ez organikusan benne van magának a műfajnak az elvárásai között. Én egy picit szeretem inkább klasszikus természetfilmesnek megtartani a stílust, meg a tempót.
Ha már az influencerekre még kitértél, szerinted az segítene, hogyha több zöld influencer lenne?
Biztosan. Mindenképpen, csak vigyázni kellene, hogy ezek szakszerűen tegyék. Most megint meg kell említenem egy aktualitást, hogyha még van rá idő. Én csináltam egy dokumentumfilmet a Káró katonákról. Közlegények, a Káró katona per címmel, ami hát 2 évnyi oknyomozás volt, illetve ez egy riportfilm, tehát ebben nem is nincs is narrátor, meg nem is írtam hozzá szöveget, hanem ebben csak megszólaló szakemberek vannak mindenféle területről. Halas, tógazda, horgász, természetvédelmi őr, madarász, mindenféle ember beszél benne. És de ehhez képest most azt látom, hogy megjelent egy új ilyen kisfilm inkább. Nem mondom meg, hogy ki csinált, vagy nem mondom ki, hogy ki csinált, nem akarok neki reklámot csinálni. Egy horgászszövetség rendelte meg, és nagyon egyoldalú, és nagyon tudománytalan, és ezeket a szenzációszerű túlzásokat puffogtatja, hogy hány kiló halat eszik meg egy madár, meg mennyire rá specializálódott a hengeres testű halakra, mert azokat könnyebben nyeri, ez egyébként egyáltalán nem igaz. És így, de ugyanakkor nagyon pörgős, és a fiataloknak szól, és rövid, és mit tudom én, 1/4 óra az egész. Az én filmem az másfél órás. És amikor aláírtam egy kommentet, hogy ez így nem annyira jó, akkor az volt a válasz a készítő részéről, hogy persze ő ismeri az én filmemet, csak hogy az a szakmának szól, és ő pedig a hétköznapi embereknek akart szólni. És mondtam, hogy nem ez a fő különbség, hanem az, hogy az enyémben megalapozott információk vannak, az övében pedig nem igaz információk, tehát tudománytalan. És ez lenne a baj az influencerekkel főleg, hogy ők általában felszínesen belekapnak dolgokba, és vannak témák, amiknek a felszínen keringő információi teljesen az ellentétei annak, amik egyébként, ha belemélyedsz, akkor találod meg őket. Úgyhogy ezt valahogy úgy kellene csinálni, hogyha lennének zöld influencerek, amúgy vannak, és vannak, akik nagyon jól is tolják, úgymond, hogy hát ne a túl speciális témákban, hanem egyébként leginkább égető hétköznapi témákban menjenek bele, mondjuk fakitermelés, vagy szemetelés, mert az ott teljesen egyértelmű, hogy mi a probléma. Igen. És ne kezdjenek el az ilyen, persze nyilván ezt nem mondhatom meg, de hogyha lehetőleg ne kezdjenek el olyan összetett témákkal foglalkozni, amiknél első körben rögtön olyan szakemberekbe botlanak, akik a rossz információkat tolják az arcukba. Ilyen bármilyen a horgászattal vagy vadászattal foglalkozó téma is egyébként. Mert ott legelől ezek ülnek, és legfelül, és rögtön, hogyha nyilván ha hazai vadállománnyal kapcsolatban akarsz például egy információt szerezni, akkor a vadgazdálkodókat kérdezed meg, és teljesen rossz, amit ők szoktak mondani, mind az állománybecslés, mind pedig a megtartandó, kiirtandó, gyérítendő, stb. Témában.
Megmaradt a komment, vagy kitörölték?
A Horgászszövetségnél kitörölték, a videó, ahol veszik, de nem a videókészítőt törölte ki szerintem.
Hanem a Horgászszövetséget, tök mindegy, kitörölték.
Igen, ha jól tudom, akkor viszont a YouTube-on az eredeti videó alatt megmaradt, bár ezt nem néztem meg azóta, ott viszont nem kaptam rá választ, tehát hogy így azt a beszélgetést, azt sajnos már nem lehet visszaolvasni, amit a készítővel folytattam.
Vita kultúra forever.
Igen.
Lehet tőled kérdezni február 17-én?
Abszolút.
Jó van.
Ez a február 17-i alkalom, ez az Erzsébet-ligeti színházban lesz, ez a 16. kerületben egy helyszín, és Natural Art Természetfotó Fesztivál keretein belül itt lesz először vetítve a Megsebzett táj, és ha elmondhatom a többit is, akkor február 27-én, ez pedig a Fridays for Future mozgalomnak a budapesti kiállításán, a Margit körúton, ott lesz a következő vetítés, és a harmadik pedig, ami le van szervezve, az pedig a Szentendrei Part moziban március 7-én.
Sok sikert a vetítésekhez.
Köszönöm szépen.
És köszi, hogy itt jártál ma nálunk. Szendőfi Balázs halkutatóval, természetfilmessel beszélgettünk. Ez volt már a Szabad esés, úgyhogy köszi a figyelmet mindenkinek. Czoller Andi nevében is búcsúzom, találkozunk holnap. Legyen szép estétek, szevasztok!